Pánikás József a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke az Aréna ma esti vendége. Ugye a rövid szünet előtt éppen pénzügyekről volt szó, arról beszéltünk, hogy mennyit költünk kutatásfejlesztésre, és már említette, hogy kapnak a vállalkozások és kaphatnak támogatást a hivataltól. Ez mekkora része a költéseinknek?
Ez a nagyobbik része a költésünknek, tehát a idei pályázatoknál ez jelent egyrészt egy 35 milliárd forintos csak vállalatoknak szóló részt, és jelent egy 26 milliárd forintos részt, amely vállalatok és kutató intézmények együttműködésére szolgál. Ez, tehát azt jelenti, hogy a durván 90 milliárdos költségvetésből 60 milliárd körül a vállalati kutatások finanszírozására fordítunk.
Mire költhetik a vállalatok ezt a pénzt? Hát mire ad nekik az állam támogatást?
Hát egyrészt az állam úgynevezett együttfinanszírozást végez, tehát úgy nem ad vállalatoknak pénzt, hogy egy vállalat valamilyen kutatást elvégezzen. Arra ad pénzt, hogyha egy vállalat elindít egy kutatási programot, abban valamilyen részben az állam ezt finanszírozza. Tehát a vállalatoknak az innováció területén jelentős részben a kutatások, ha szükség van tényleges kutatásra ahhoz, hogy ezt az új terméket vagy szolgáltatást létrehozzák, akkor azt nagyobb arányban finanszírozza, de csak olyan programokat finanszíroz, ahol a vállalkozás és az állam együtt finanszírozza ezeket a tevékenységeket. Ez nagyon sokrétű. Finanszírozunk információs vagy szokás ezt információs és kommunikációs technológiáknak nevezni, ilyen jellegű tevékenységet. Finanszírozunk olyan tevékenységeket, amelyek egészségipari fejlesztéseket szolgálnak. Legyen szó például olyan eszközökről, amelyek használhatók távdiagnosztikában, manapság egyre fontosabbá válik az, hogy idős emberek, akik gyakran egyedül élnek, folyamatosan kapcsolatot tudjanak tartani, és nem csak úgy, hogy van náluk egy mobiltelefon, hanem adott esetben viselnek egy karkötőt, aminek a mozgását érzékelni tudja egy érzékelő, és ha valami olyan történik, amely arra utal, hogy valami baj van, akkor ugye segítséget kap egy idős ember.
Automatikusan
segítséget kap. Finanszírozunk olyan fejlesztéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy például jobb protéziseket állítsunk elő. Most próbálom visszaidézni a legutóbbi döntés alkalmával azt, hogy milyen pályázatok voltak a zsűri előtt. Ezeknek a pályázatoknak és ezeknek a programoknak mindig a vállalat termékeinek, szolgáltatásainak a jobbítását kell szolgálniuk. Igazából a nagy tematikai megkötések nincsenek, tehát nem mondjuk azt, hogy csak ezt finanszírozzuk, vagy ezt nem finanszírozzuk. Manapság fontos a vállalatoknál a digitalizáció, tehát a komputerekkel segített gyártás, fontos a átállás a robotikára, akkor is, hogyha ez természetesen nem a kisvállalatoknál fog először megvalósulni, de nekik is föl kell készülniük arra a korszakra, amikor egy kisvállalatnak is kell tudnia kommunikálni a nagyokkal, amelyek bizony nagyon sok tekintetben robotokat fognak használni egy csomó olyan tevékenység elvégzésére, amelyet ma emberek végeznek el.
Ugye azt mondta, hogy fontos támogatni vagy ösztönözni a kutatóhelyek és a vállalkozásoknak az együttműködését. Mennyire állunk ebben jól? Mennyire készek akár a vállalatok együttműködni, akár a tudományos műhelyek a vállalatokkal együttműködni?
Az utóbbi utóbbi három évben ebben óriási változás következett be, éppen azért, mert jelentős forrásokat úgy ítéltünk oda, hogyha ez az együttműködés megvalósult. Létrehoztunk az országban olyan felsőoktatási ipari együttműködési központokat Miskolcon, Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Budapesten, a Műegyetemen, az ELTE-n, ahol kifejezetten az a cél, hogy a felsőoktatási intézményeket rávegyük arra, hogy figyeljenek az ipar igényeire, az iparvállalatokat pedig arra csábítsuk, hogy úgy mondjam, hogy Magyarországon rendeljék meg azokat a kutatásokat, amelyekre nekik szükségük van, hiszen előbb már kitértünk erre, egy iparvállalat minden kutatási feladatra nyilván nem hoz létre laboratóriumot. A együttműködésnek ugye két szereplője, vagy több, adott esetben több szereplője van, de kell, hogy legyen igény, megrendelés a vállalatok részéről, és amikor ezt a együttműködést gyakran forszírozzák, sőt azt mondják, hogy nem elegendő az az együttműködés, akkor mindig hozzá kell tennem azt, hogy természetesen kellenek olyan vállalatok, amelyek igénylik ezeket a kutatásokat, de szükség van arra is, hogy a felsőoktatási intézményekben legyen egy olyan, ha tetszik, vállalkozói szemlélet, amelyet például az Egyesült Államokban sokkal élénkebben végeznek, hogy a kutatási eredményeiket megpróbálják a piacra vinni, vagy figyeljenek arra, hogy mik a piac igényei az adott területen. Természetesen vannak olyan területek, ahol ami nagyon távol van a piactól, de ha a saját szakterületemre, a fizikára tekintek, akkor az anyagtudomány az, hogy egyre jobb, különlegesebb az adott feladathoz jobban alkalmazható anyagokat állítsunk elő, ez gondolom mindenki számára nyilvánvaló. Ilyen módon tehát az anyagtudomány az a alapkutatástól egészen a konkrét anyag előállításáig fontos terület.
Egyébként, ha már itt tartunk, akkor, és ugye említett tudományterületeket is, amelyek a fókuszban vannak, hogyan jelenik meg akár a hivatalnak a döntéseiben, hogyan jelenek meg azok az egészen hétköznapinak tűnő kérdések, amelyekre nyilván nem csak Magyarországon, hanem globálisan mindenki keresi a választ. Ugye vannak ilyen problémák, klímaváltozás, energetika, kibocsátás csökkentés, biodiverzitás, egészségügyi kérdések, ezek hogyan jelenek meg a hivatalnak a döntéseiben? Hiszen nyilván van egyfajta az orientációs feladata, gondolom, a hivatalnak.
Van orientációs feladata egyfelől, másfelől figyel a piac igényeire, és természetesen ezekre az úgynevezett nagy kihívásokra is. Ezeket ebben, ha most konkretizáljuk például a klímaváltozásra, ebben elindítottunk egy nagy programot, a Kaposvári Egyetemen jött létre egy ilyen ipari, felsőoktatási ipari együttműködési központ, amelynek éppen az a feladata, hogy fölkészüljünk azokra a változásokra, amely Magyarországot is érinteni fogja, például a klímaváltozás miatt. Ha energetikára gondolunk, Magyarországon meg kell határoznunk azokat a területeket, ahol Magyarországnak esélye van arra, hogy a megújuló energia forrásokat felhasználjon. Ez elsősorban a napenergia, de a geotermikus energia vagy a biomassa is ide tartozik. Ezen vita van, és nyilván a többé-kevésbé személyes véleményem, mondom, a szél számunkra nem igazán jelentős, hiszen Magyarországon nincsenek olyan területek, ahol olyan mennyiségű energiát lehetne termelni szélerőművekkel, mint például Spanyolországban vagy Németországban. Tehát ezek a igények, amelyeket a gazdaságstratégia megfogalmaz, azok természetes módon átkerülnek a kutatási fejlesztési stratégiába is, illetve a pályázatoknak a kiírásánál a részben a szakma, tehát maga a kutatói közösség, másrészt a gazdaságpolitika meghatározza azokat a területeket, ahol a fejlesztésekre szükség van egyfelől, másfelől, ahol megvan a fejlesztési kapacitás arra, hogy olyan terméket, szolgáltatást állítsunk elő, amely piacra vihető.
Egyébként melyik oldal az aktívabb abban, hogy ötletekkel, akár kérdéseket fogalmaz meg, akár kész vagy félkész megoldásokkal jön elő, vagy igényekkel, az ipar, a gazdaság, tehát a felhasználói oldal, vagy a tudományos szféra, amelyik mondjuk önöket bombázza azzal, hogy erre kellene még pénz, hogy kutassunk?
A tudományos szféra jelentős mértékben bombáz minket ötletekkel, és azzal, hogy mi mindenre kellene még pénzt költeni. Ezzel azonban óvatosnak kell lennünk, mert azért kutatásra nagyon sok pénzt is el lehet költeni, úgyhogy jó, fognak publikálni a magyar kutatók különböző folyóiratokban, de ennek nem lesz igazán hatása a gazdaságra. Itt az egyensúlyt nehéz megtalálni. Az ipar egy része is előjön ötletekkel, de azt látom, hogy itt a magyar gazdaság, a magyar ipar ezekben az ötletekben nem igazán erős. A akadémiai, egyetemi szféra jobban hozzászokott ahhoz, hogy ötletekkel jöjjön elő. A gazdaságban vannak természetesen olyan gazdasági szereplők, amelyeknek vannak jelentős fejlesztései. Ha össze kell hasonlítanom, azt gondolom az egyetemi akadémiai szféra aktívabb ezen a területen, de a mi feladatunk és egy legfontosabb feladatunk az, hogy ezt kiegyensúlyozzuk, és az akadémiai szférát megpróbáljuk abba az irányba fordítani, hogy figyeljen a gazdaság, a közélet, az ipar igényeire.
Ja, azt mondta a beszélgetésünk első felében, amikor itt a fontos területekről beszéltünk, hogy 2018-ban például lesz egy mesterséges intelligencia program. Ez ennek az orientációnak a részeként jelenik majd meg? Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy Magyarországon is kell foglalkozni kutatás szinten mesterséges intelligenciával?
Nagyon pontosan mondja, igen, Magyarországon kell egy olyan központ, ahol a mesterséges intelligenciának a kutatásával, a mesterséges intelligenciával tudományos szinten, mély tudományos szinten foglalkoznak, és úgy tervezzük ezt most, hogy e köré fölépülnek azok a területek, ahol a mesterséges intelligencia felhasználható. A legegyszerűbb ilyen terület a képfelismerés. Tehát abban, hogy felismerjenek képeket, felismerjenek elrendezéseket, ebben a mesterséges intelligencia ma már óriási szerepet játszik, és például egészségügyi elváltozásoknak a felismerésére, ha a mesterséges intelligenciával, mondjuk képfelismeréssel a esetek 80%-a már felismerhető, akkor óriási élő erőt váltottunk ki, hiszen az orvosnak a maradék 20%-ra kell odafigyelnie, de a mesterséges intelligencia alkalmazható számos más területen is.
Mit fog jelenteni ez 2018-ban? Kifejezetten mesterséges intelligencia fókuszú programok lesznek?
Igen, lesz egy felhívás, amely a terveink szerint, ez most van a kormány előtt, ez a 2018-as tervet azt már elkészítettük. Ebben van egyrészt a vállalatok finanszírozása, az alapkutatások finanszírozása, és van egy úgynevezett nemzeti program, ez 5 területet céloz meg, ezek közül az egyik a mesterséges intelligencia, a másik a vízzel kapcsolatos kutatások. A harmadik terület az a fehérjék kutatásával kapcsolatos, és ne feledkezzünk meg arról, hogy Magyarországon épül meg az a lézerberendezés. Szegeden üzembe helyezték az első lézereket, amely a világ élvonalába tartozó berendezés, és nekünk feladatunk az, hogy a magyar kutatókat orientáljuk abba az irányba, hogy ezen a berendezésen dolgozzanak, kihasználják ennek a berendezésnek a lehetőségeit, ezért egy olyan programot is indítunk, amely kifejezetten arra irányul, hogy az ott folyó kutatásokat támogassa, és a ötödik javaslatunk az pedig a biztonsággal kapcsolatos kutatások. Itt a informatikai biztonságra, vagy cyber security-re gondolunk, de más olyan biztonsági kérdésekre is, élelmiszerbiztonságtól a legkülönbözőbb területekig, amely növeli az embereknek a komfortérzetét és biztonságát.
Érintőlegesen, amikor az agyánszívásról szó volt, akkor beszéltünk már egy fontos tényezőről, a harmadik tényezőről az emberi erőforrás volt arról. Egy picit korábbról kezdenénk, itt az egyetemek is szóba kerültek már. A magyarországi oktatás mennyire támogató innovációs kutatásfejlesztési szempontból? Akár hogyha kezdjük a középiskolai oktatást. Hogy látja?
Mondjuk úgy, hogy közepesen, tehát van nagyon sok javítani való ezen a területen. A kezdem talán a az iparhoz legközelebb eső területen. A magyar felsőoktatási intézményekben korábban, manapság talán már ez előtérbe került valamennyire, egyáltalán nem volt meg ez a vállalkozói szemlélet. Tehát valahogy az egésznek az volt a hangulata, hogy valaki elvégzi az egyetemet, és aztán majd elhelyezkedik valahol. Nem pedig az, hogy elvégzem az egyetemet, vagy tanulok valamit, és ezt a valamit én magam majd alkalmazni akarok, valamit létre akarok hozni. Tehát ez ennek a vállalkozói szemléletnek a erősítése a magyar felsőoktatásban fontos. Másik nagyon lényeges dolog, hogy Magyarországon a felsőoktatási intézmények szinte minden területen képzést akarnak indítani. Természetesen ez nem az én feladatom, hogy a felsőoktatás politikát meghatározom, de a kutatások szempontjából nagyon fontos az, hogy jobban koncentráljanak az egyetemek egy-egy területre. Tehát ha megvan a kritikus tömeg egy meghatározott területen egy egyetemen, akkor egy másikon nem föltétlenül kell elindítani egy picike kis egységet, aminek esélye sincs arra, hogy olyan eredményeket produkáljon, amivel a világban észrevehetővé válik. Tehát ugyanúgy, ahogy a kutatásban koncentrálni kell bizonyos területekre, a felsőoktatási intézményeknek is koncentrálniuk kell a jó képzésekre. Ez természetesen egy nehéz feladat, mert az egyetemi autonómiáról gyakran hivatkozó felsőoktatási intézményeket valóban nem lehet azt megmondani, hogy most ezt és ezt a szakterületet vigyék, a többit pedig nem, de megvannak erre nyilván a anyagi eszközök, hogy a magyar felsőoktatásban koncentráltabban tudjanak képezni az adott területen, és ezáltal a kutatás is koncentráltabb lesz azon a területen.
Ahogy az imént azt említette, hogy talán a magyar felsőoktatásban a vállalkozó szellemet, vagy a vállalkozó kedvet valahogy meg kellene jobban jeleníteni, mondja, a magyar fiatalokban a a kutatást, vagy a megismerésnek a vágyát, vagy a megismerés technológiáit, technikáit, mennyire erősíti az oktatás? És most valóban nem feltétlenül csak az egyetemi vagy a felsőoktatásra gondolok, hanem a középiskolákra, általános iskolákra is. Hogy látja?
Nem állunk jól ezen a területen sem. Azért nem, mert jelentős a hiány az igazán inspiratív tanárokból. Tehát ezen a területen nagyon-nagyon fontos az, hogy a tanár mennyire inspirál valakit arra, hogy meg akarja ismerni a körülötte lévő világot, és manapság természetesen nagyon fontos az, hogy az adott tevékenységgel meg lehessen élni. Tehát ezért a kutatói pályákon az elkövetkezendő években jelentős béremelést kell megvalósítani, mert egyébként az emberek elfordulnak ettől a területtől. Tehát egyrészt fontos a szellemi inspiráció, ami azt követeli meg, hogy jó tanárok legyenek az általános és középiskolában, és fontos az is, hogy azt a képet tudjuk hitelesen bemutatni, és valóban hitelesek legyünk abban, hogy Magyarországon a kutatói, fejlesztői pályán meg lehet élni, jól meg lehet élni, nem pedig más területeken, vagy jobban, mint más területeken.
Egyébként ugye a beszélgetésünknek a legelején utalt arra, hogy nyilván a nagy közönség számára, ami igazán látványos vagy fontos, amikor valami egészen új tudományos felfedezés jön létre. Nyilván gazdasági szempontból fontosabbak mondjuk a termékfejlesztési lépések. Ha most mindent egyvetünk a ráfordításainkat, az emberérő forrás oldalt, a szabályozási környezetet, akkor számít arra, hogy mondjuk ebből a ligából, ugye itt ez a Visegrádi 4-esből, vagy akár Magyarországból a következő 10-15 évben mondjuk ilyen trendformáló, akár alkalmazott kutatási, akár alapkutatási eredmények jöhetnek el elő?
Azt gondolom, hogy van olyan terület, amely lehet trendformáló Magyarországon, és amiben részben reménykedek, részben dolgozom rajta, az, hogy Magyarország egy stabil kutatási fejlesztési környezetet teremtsen meg. Ha ez megvalósul, akkor azt gondolom, hogy lehet néhány olyan terület, ahol Magyarország egyrészt a magasabb ligába kerül, másrészt akár példaadó is lehet más országok számára. Magyarországon az elmúlt években, ha összehasonlítjuk a környező országokkal, akkor az európai kutatási fejlesztési pályázatokon, különösen a felfedező kutatás területén jobban szerepeltünk, mint a környező országok. Ezeket kell erősítenünk különböző magyarországi eszközökkel. Gyakran előkerül Európában az, hogy az európai kutatási pályázatokon kellene egy második ligát nyitni, ahol a gyengébben szereplő országok szerepelnek. Én ennek nagyon ellene vagyok, mert csak akkor tudunk igazán jó eredményeket elérni, hogyha ugyanabban a ligában próbálunk meg előbbre kerülni, semmint adott esetben gyengébb eredményekkel a kutatási forrásokhoz jutni. Összefoglalva, tehát én látok lehetőséget arra, hogy Magyarország néhány területen trendformáló legyen, de ehhez nagyon erős elkötelezettségre van szükség a kormány, az állam részéről, mert csak akkor tudunk ezen a helyzeten változtatni, hogyha ez az elkötelezettség, ez nem csak szavakban van meg, hanem tettekben is, tehát ha 2019-től jelentősen növeljük a magyarországi ráfordításokat, hiszen aki ezen a területen él és dolgozik, az nagyon jól tudja, hogy 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban is jelentős Európai Uniós források jönnek erre a területre. Most, ha itt ezen forrásokkal létrehozott infrastruktúrát, például a szegedi lézerberendezést nem használjuk föl kellő hatékonysággal, akkor ez a pénz nem hasznosul megfelelően, ezért nagyon fontos az, hogy ezeket a lehetőségeket, amelyeket most 16-17-18-ban megteremtünk, ezeket az elkövetkezendő években hatékonyan tudjuk kihasználni.
Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A műsor készítésében Helenvé Szabolcs felelősszerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra!